Salakszórók, Speedway, beszéljünk róla! Sziasztok, Boros Norbert vagyok, ez itt a Salakszórók legújabb podcastja. Vendégem az ünnepelt Tihanyi Sándor. Szia, Sanyi!
Szia, üdvözlök mindenkit!
Rögtön a tények. Isten éltessen sokáig. 60. születésnapod alkalmából.
Köszönöm szépen. Igaz, hogy holnap lesz, de 28-án, de köszönöm szépen.
Milyen érzés?
Érdekes egyébként, hogy ideig 5-össel kezdődött, most már ugye 6-ossal kell kezdeni. Én nem érzem, hogy ebből lenne probléma. Igaz, hogy voltak, akik figyelmeztettek rá, hogy a 60-at betöltöm, másnaptól minden bajom lesz. Hát aranyosak volt, az konkrétan Seres János volt, nyíregyházi volt versenyző.
Hát figyelj, hogy ideig semmi bajod nem volt, akkor irigyellek, mert én ezt a 60-at, ezt már 40 éves koromban megéreztem.
De vannak bőven, hát a sportból adódóan, hogy a milliós sérülés, azok mind-mind, azok megmaradtak a nyoma, az nem lehet eltörölni, azt lehetetlen.
Amúgy ilyen számvetést vetettél? Mert azért ez ilyen kerek évfordulókon egy kicsit úgy megáll, megpihen az ember, elgondolkozik, hogy mennyi van mögötte, mennyi van előtte.
Most azon gondolkoztam el, hogy már nem sok van hátra. A fene egye meg, ugye ma most, hogy ez a 60-nál, hogy azt mondják az ember, hogy most már minden napot megéled, ott már öröm. De nem érzem még azt, hogy még ebből nekem problémám legyen. Lehet, hogy holnaptól már igen, de egyenlőre. Mondom, a sérülésem miatt az a küszködök, tehát az megvan.
Stoll Bucival csináltam egyszer egy interjút, és ő akkor az 50-en volt túl. És azt mondta, hogy neki majd, hogy nem ilyen depressziós állapotba került, mert amit te is mondtál, hogy most a lemez B oldala következik.
Igen. Nem, nálam nem történt ez, meg inkább az bosszant, hogy egyre jobban nem tudom megcsinálni azokat a dolgokat, amit eddig meg tudtam csinálni. Tehát múlkor is leugrottam 3 lépcsőfokot, azt összeestem. Na hát a térdem az ugye az teljesen ugye a trapára van menve, és hát én hát gyerekkorunkban a vagon tetejéről leugrottunk, akkor se volt semmi bajunk, és most nem. Tehát ez már nagyon nehezen megy. Egy fűnyírás a telken már meg kell állni legalább egyszer, le kell ülni, pihenni egy kicsit és folytatni tovább.
Az a durva, hogy itt gondolkoztam, hogy majdnem 30 éve vagyunk kapcsolatban. Tehát olyan kapcsolatban, hogy újságíróként kezdtem, akkor te már sztár voltál, és akkor nem nagyon gondoltunk bele, hogy mi lesz 30 év múlva. És nagyon nehéz így megélni, mert tényleg, amit te is mondasz, tehát akkor egy fit fiatalember voltál, te is dúslobogó hajjal, és akkor tényleg nem akarom bántásként, de ez tény, hogy most, amikor így sétáltunk be a stúdióba, akkor erőteljesen bicegtél. Tehát, hogy tényleg azért az évek nyomot hagynak az emberen.
Hát igen, nekem volt, ugye 92 volt az a nagy sérülésem, a biccenésre visszatérve, volt egy nagy sérülésem ugye a combcsonttal, és az ott 3 centivel, akkor 3 centit mértek, de szerintem már most van 4 is, legalábbis én úgy érzem, és hogy én nem nagyon hordok, van olyan cipőm, amiben van talpemelő. Na most pont ez, ami most rajta van, ez pont nem, és olyankor én észre sem veszem egyébként már, hanem aki te mint hogy most te is észrevetted, hogy biccentettem, én már nem veszem észre. És ugye mivel rövidebb a lábam, ugye arra az oldalra ugye rá biccentek. És hát igen, ez visszamaradt, ebben nem tudok mit tenni. Persze magasítóval kellene járni, tehát ilyen talpemelővel, tehát ortopédcipőt kellene csináltatni, mert ugye mondták, hogy a gerincemmel problémák adódhatnak majd. Hát idáig még nem volt, hát majd most várjuk.
A 60 évből mennyit töltöttél a salakmotorozással?
Hát konkrétan 30 évet azt aktívan, azt így tudom mondani aktívan, majd én abba hagytam ugye ősszel, és akkor olyan augusztus körül jött egy felhívás, hogy csak el kéne menni arra a Fránya ligára, ugye Lengyelországba. Hát utána még lehúztam hetet. Hobbi szinten, természetesen. Tehát akkor már nem mentem edzeni, nem készültem rá. Kész, odálltam, kimentem, kivettem a motort a buszból, feltankoltam, bementem, és motoroztam, amennyit tudtam. De az már ilyen örömmotorozás volt szerintem, de nem más.
Sokan mondják, hogy te vagy a salakmotorozás illése. Tehát illés, mint a zenekar, mert ők voltak azok, akik csináltak egy búcsú koncertet, utána jött egy második, harmadik, és neked is, megmondom őszintén, nem is tudom, hány búcsú versenyed volt. De ezt rakjuk már rendbe, hogy ez az egész, ez hogy alakult ki, mert ez sem mindennapos történet.
Hát igen, valójában én a 25-nél meg akartam állni. Tehát 25 éves pályafutáson meg akartam állni, mert úgy éreztem, hogy elfáradtam.
De akkor volt a ruhád is csináltad, hogy a 25-ös szám ott
nem,
volt rajta.
Az a 30-asra lett.
Az már 30?
Az már a 30-asra lett csináltatva. És akkor 25-nél én meg akartam állni, hogy valami másba belefogni, vagy edzősködni, vagy a pályán ténykenni, vagy bármi olyan dolog, ami esetleg kapcsolatba áll a salakmotorra. Na és akkor ugye még akkor ugye élt ugye Miklós, és akkor ő azt mondta, hogy nem, de ez határozottan kijelentett, hogy nem, ezt nem tehetem meg. Nekem a 30-at meg kell csinálni. De mondom, Miklós, el vagyok fáradva, nem bírunk már annyit vezetni. Eddig nem volt probléma, szombat-vasárnapi verseny között autóztam 1000 kilométert, visszaültem a motorra, megint megcsináltam a magam pontját. Hazajöttem, még akkor sem aludtam, hanem volt egy ismerősöm, akivel hétfő reggel találkoztunk 10 órakor a Piac utcán, és ittunk egy kávét, igaz, Norbikám?
Igen, volt ilyen.
és akkor azt mondta, hogy nem. Na, akkor azt mondtam, hogy jó, akkor belevágok még ebbe az utolsó 5 évbe. És ebből az utolsó 5 évből ugye 2 ön erőből csináltam meg, mert ugye Miklós itt hagyott bennünket, sajnos. És de ott úgy voltam vele, hogy kész végig. És akkor ugye 25-nél is én bejelentettem, hogy ez egy búcsú verseny lesz. Na, ugye barát úr, hogy ezt hirtelen megoldott, mert meg, ha megláttam a plakátot, hogy 25 éves jubileumi verseny. Mondtam neki, Norbi, elmondtam, hogy búcsú. Utána jött ugye Miklósnak a nyomása. Jó, egy fenne. Majd ugye a 30-at, mikor befejeztem, akkor én, volt már erről nekem egy beszélgetésünk, azt hiszem, hogy a 30-nál én azt mondtam, hogy én szeretném, hogyha elbúcsúztatna Debrecen. Na ez nem történt meg. Elbúcsúztattak Ausztriába, mind a két pályán, tehát úgy Nagycsbakba, úgy Muregbe. Ajándékot kaptam, tűzijátékot kaptam, de Debrecenbe valahogy ez nem jött össze. Majd ugye jött ez a felkérés, hogy na, akkor hobbiskodjak egy kicsit. Ugye, csak motorozzak. Utána volt az, hogy én kértem, hogy egy 20. versenyen, akkor ne legyen, nem tudom megcsinálni már a búcsúversenyt, mert annyi szponzort nem tudtam már összeszedni, meg annyi támogatást. És akkor mondtam Tabaka Józsinak, hogy akkor legyen ez a 20. ott, adjatok egy csokor virágot, elintegetek a közönségnek, az kész. Na, szépen elintegettem. Ez jó sikerült, ez az utolsó. Az már tényleg búcsúverseny volt.
Azt fejezted be a Kenézibe.
Igen, igen, igen.
De akkor született az unokád is, nem?
Igen, másnap.
Hát ez csodálatos volt.
Igen. De mondtam betegnek, hogy meg ne szüljél a pályán, mondom, mert akkor én kivégezlek, meg mit agylobot kapok, és akkor ugye bent feküdtem a kórházba, ugye mert bevittek, ugye mert összeszedtem magam, és akkor éjszaka jött a egyenes vonal, ilyen élő vonalban voltunk, hogy most mi van, hogy van, merre van, és akkor megszületett éjszaka az unokám.
Sajnos már többször is szóba került a sérülés. Valaki már, meg nem mondom ki, azt mondta, hogy te egy igazi csótány vagy. És a szó jó értelmében. Hogy téged nem lehet még agyon taposni se. Tehát nagyon kevés olyan versenyző van, aki ilyen súlyos sérülések után is vissza tudott térni. Egyiknél se érezted azt, hogy ez betette a kaput? De. És most már abba hagyod?
A combcsontörés volt az első, ami nagyon nagy volt.
Az a gyulai bukás.
Igen, az a gyulai bukás volt. Ott egy évig küszködtem azzal, hogy tudjak járni egyáltalán, vagy hogy megforjon a lábom. A combcsont ugye 5 fele tört akkor. Abban nagyon sokat szenvedtem, de ott nem volt ebből, de még csak véletlenül sem. Én menni akartam. Hát ezért is csúszott össze egyébként a lábam, ezért, hogy ott össze, mert ráálltam, anélkül, hogy bírta volna az a frissen törött csont. És majd utána jött egy a másik nagy, hát voltak közben, ez hát az ilyen keresztcsonttörés, meg egy csuklóműtét, tehát ezeket már fel sem, nem is említem, és nyakcsigolya jött, Na akkor azt mondtam ott a kórházban, hogy soha többet nem ülök rá.
Szerintem az volt a szerencséd, nem úgy, hogy nem láttad magad kívülről. Tehát ezt már az egyik podcastban mondtam, hogy cigánnyal bementünk hozzád, és azon az alumínium asztalon voltál kiterítve, a fejed befogva a satuba, tehát én attól rondábbat én nem láttam még életemben.
Igen, én is azt éreztem, akkor mondta a főorvosnő, hogy Szent Péter kötényébe voltam, vagy vagyok egyenlőre, még vagyok, még nem állt meg, de nem fixálódott le a fejem, és akkor azt mondtam, hogy akkor 4 napon keresztül csak a plafont láttam. Bárki bejött hozzám. Mindegy, hogy ki jött be hozzám, sírógörcsöt kaptam. És közben ugye nem szabadult mozdulnom. És akkor azt mondtam, hogy soha többet nem ülök rá. Mert most jött a vége, a család is azt mondta, hát 4 nap után rám rakták ezt a nagy kasznit.
A hornkoronát.
A hornkoronát, igen, ezt már mindenki így hívja. Rám rakták a hornkoronát, és akkor mondtam, hogy ahol nincs is itt semmi baj, hát már sétáltam, semmi bajom. És ez volt ugye szeptemberben, tavasszal megkezdtem a szezont. Tehát az megütött, de az egy olyan 4-5 napig tartott nálam.
De amúgy ilyenkor mi hajtott? Tehát a motorozás iránti vágy, az, hogy újra sikeres legyél, vagy egyáltalán mi volt a motiváció?
Megmondom őszintén, hogy amikor ezek a sérülések nekem bejöttek, akkor én mindig megkérdeztem magamtól, hogy de miért? De miért pont én? Miért nem tudtam arrébb lenni 10 centivel? Miért nem tudtam lejjebb maradni 10 centivel? Vagy miért nem tudtam gyorsabb lenni 5-tel? És akkor nem találnak el, mert ugye minden egyes sérülésem az másnak a hibájából történt. Én is buktattam embereket, de a sérülések mind másnak a hibájából történt. És akkor mindig megkérdeztem magam, hogy de miért? Még 3 perccel ezelőtt még ott tapsoltak, még húztam a gáz, még élveztem a sebességet, eredmény is jött, ugye. Miért? Hát akkor én ezt nem hagyom abba, mert én ezt mit csinálnak akarom. Még megyek tovább. Ez nagyon érdekes, egyébként Kócsó Tóni volt az, aki azt hiszem, hogy vagy 2-szer vagy 3-szor hozták vissza a másik oldalról, és akkor, amikor megkérdeztem tőle, Tóni, miért ültél vissza? Azt mondja, azért, hogy bebizonyítsam magamnak, hogy nem vagyok egy lagymatag ember, hanem én egy férfi vagyok, egy kemény férfi, a sportágat üztem, és visszaült egy évre, árnyéka volt önmagának egyértelmű. Hál' Istennek én valahogy ezen túl tudtam tenni magamat rajta. Nem 100%-osan, úgy 80. Uh-huh. Mert a 20% mindig ott volt bennem. Mindig ott mocorgott, mert azért, aki az utóbbi időben látott, míg az élsport volt, azért látták, hogy azért már nem nagyon mentem kóla a palánk tövére, mint most valamint nap volt egy megosztásom, meg több ilyenki megosztott, amikor szegény Kuznicov volt ketten, Zolival úgy megelőztük, én a palánk tetején mentem. Na az már nem, a vége fele az már nem. Olyan szépen elmotorozgattam a szegélyen.
Amúgy mi volt a te erőséged?
Inkább először úgy kezdeni, hogy volt a gyengeségem. Nekem nagyon rosszak voltak a startjaim. Tehát a pályafutásomnak túlán az első 60%-a az brutális volt. Tehát 10-en indultunk, akkor én 11-eniknek indultam el. És ezáltal nekem küzdenem kellett azért, hogy feljebb jussak, pontot szerezzek. És akkor ugye megtaláltam ezeket a réseket, mindig megtaláltam. Nagyon jó edzőnk volt Perényi Pali bácsi részéről, aki meg is tanított bennünket, hogy kell ezeket a réseket megtalálni. Ezt én nagyon jól tudtam hasznosítani. Majd mikor meg már a vége felé már kezdtek javulni a startjaim, lehet, hogy a súlyomnál fogva.
Igen.
Lehet, nem tudom. Kezdtek javulni a startjaim, akkor már nem kellett annyit küzdjek. Viszont ezáltal, hogy nekem nem sikerültek a startjaim, ezáltal nekem küzdeni kellett. Tehát nekem nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy egy futamot megnyerjek, 4. helyről teszem fel, vagy 3. helyről. És nekem szerintem ez bele is tette a bélyegét mindig, hogy nekem nem volt elveszített futam. Az utolsó másodpercben is én küzdöttem.
Uh-huh. Melyik voltak számodra a legnagyobb sikerek?
A legelejéről kezdjem? Hát a legelejéről kezdem, akkor azt hiszem, hogy 81-ben voltam junior magyar bajnok, és az úgy történt, hogy nem is engem is tápoltak annyira, hogy nekem ez most már meg kell itt nyerni. És én azt mondtam, hogy de én meg akarom ezt nyerni. És akkor, mint junior magyar bajnokként, tehát junior magyar bajnok lettem, de akkor már indultam a felnőtt debreceni csapatba, és akkor egy Sziránszky Pistával összejöttünk úgy, hogy egy körig tudtam vezetni. Visszakaptam a pofont abban a pillanatban, de nem nagyot, csak úgy olyan érzékiesen, uh-huh. És akkor kijött és megdicsért. Hát ez egy akkora nagy dolog volt annak idején Sziránszky Pistától egy dicséretet kapni, hogy hát ott olvadtam el. Talán ez volt az első, ami ilyen nagyon nagy volt, akkor ami...
Szabad ne felejtsd.
Igen?
Azért mondom, hogy én ne felejtsem el. Tehát nekem ez egy örök emlék. Akkor még a felnőtt magyar bajnokságnak a betét futamai közt voltak a junior versenyek. Debrecen apukád volt a startmarsal, felcsapódott a szalag, te meg ezzel lendületen hanyat vágtad magad. Felálltál nagy nehezen, oda ment az öreg, és egy hatalmas nagy laskát még leakasztott. Amúgy ő milyen edző volt veled szemben?
Velem? Nagyon keményen csinálta a dolgokat, mert ugye eleinte nem is akarta, hogy én ezt csináljam. Tehát ő nagyon negatív volt ezzel a dologgal, ami vagy ő is versenyzett annak idén. És nagyon negatív volt. Majd utána viszont azt mondta, hogy na akkor most, hogyha ezt tényleg akarom csinálni, mert látta, hogy nem tud eltántorítani tőle. Már mindent elkövetett. A létező egyben mindent, amit csak el lehet követni egy ifjonccal. És utána viszont nagyon kemény volt. Tehát nagyon, hogy mondjam neked, tehát határozott volt velem mindig kritikus volt velem, és már volt úgy, hogy amikor már majdnem sírva kérdeztem meg tőle, hogy nem dicsérnél meg egyszer? Azt mondta, hogy majd akkor, amikor majd megérdemled. És akkor ez mindig valahol előre fele vitt. Mindig. Utána, mikor ő kezel alól kikerültem, még akkor is nagyon sokat segített, viszont ugye akkor oda kerültem ugye Perényhez, ő ugyanez volt. Azt is nagyon dicsért meg bennünket. De se engem, se Adorján, se Hajdú, és ugye ez valahol vitt bennünket előre fele. Mindig inspirált bennünket, hogy akkor valami csak nem jó. Az öreg az igen, hát mert ő nem volt egy nagy versenyző, nem volt egy nagy eredményekkel rendelkező versenyző, viszont mindenki tudta, hogy amikor az öreg tényleg odaállt a starthoz, annó, az úgy áplicó startból, és olyan startjé voltak, és mindig ideges volt, hogy én meg majdnem balfék voltam, hanem majdnem csúnyán mondok ki. Balfék voltam a startokhoz, és akkor hanyat testem, hát Istenem, egyszer Nyíregyházán is hanyat testem.
És mikor dicsért meg először?
Talán akkor dicsért meg először, amikor tehát junior magyar bajnok lettem, nem is engedett az első évbe startozálni. Hú, hát akkor szittam, mint a bokrot. És akkor azt mondta nekem, hogy amikor junior magyar bajnok lettem, akkor azt mondta, hogy látod, főjem? Ezt én azt mondtam, hogy csak akkor indulj el a magyar bajnokságba, ezt meg is tudod nyerni. Ezt meg is tetted, hogy, és akkor megdicsért, akkor már jobban. Ezért. És utána, ahogy jöttek az eredmények, úgy, mert az a lényeg, hogy tehát az öreg Subi meg köztem, gyerekkorban mindig volt 5 lépés távolság. Ezt én most utána hasznossá mondtam, hogy hasznos volt. Ez a kemény, ez a szigorúság velem szembe. Én úgy érzem legalábbis. És onnantól kezdve ez az 5 lépés távolság elkezdett csökkenni lefele. Tehát mint két barát olyanok lettünk a végén. És de meg volt az eredménye, úgy érzem. Mondom, nagyon sokáig, amíg ő ott állt a startnál, ő mindig mondta, hogy ő legyez. Figyeljek, nézzek ki a startra, legyez, akkor menjek, mert akkor ott vannak a hátam meg, és ha mutatja, hogy nagy az előny, akkor meg azt fogja mutatni. Mondom, nekem nem utolsó, hogy nagy az előny, csak azt, hogyha lapátolsz, hogy menjek, akkor megyek. Ennyi kis segítségért kaptam annak idején.
Na, akkor kanyarodjunk vissza. Tehát megvan a junior bajnoki cím. Utána melyik eredmény az, ami nagyon megmaradt, meg amire nagyon büszke vagy?
Utána jöttek a magyar bajnokságok, a felnőtt magyar bajnokságok, ahol már nem tudtam kiesni az 1-8-ból, sőt, hanem onnantól kezdve az első felnőtt magyar bajnokságomon már harmadik lettem. Tehát ott egy Adorján Hajdú Tihanyi állt a dobogóra, és nekem ez akkora nagy dolog volt, mert akkor még motorozott egy Sziránszky, Berec, Oreskó, nem is tudom, most hirtelen Juhász Laci, ugye ezek mindenki Szegedről motoroztak, és akkor nekem ez egy óriási nagy dolog volt, hogy én ott állok egy Adorján hajdok, akik ugye 2 éve hamarabb kezdték tőlem, hogy ott voltam a nyomdokaikba. Következő hiba, jól emlékszem, ott megint 3. lettem, utána volt egy csúszásom, de erre is nagyon büszke voltam, majd a következő az 85-be, amikor Európa döntős lettem. Az egy óriási nagy dolog volt számomra, hogy eljutottunk, hogy így Debrecenbe jutottunk E4-en. Adorján Hajdú, Tihanyi Bódi. Laci.
Csak egy kis adalék, hogy ez mekkora siker volt. Tehát addig magyar versenyző sose jutott be a kontinentál döntőbe, és itt pedig 4. Magyar 4 debreceni kvalifikálta magát, tehát ez tényleg világra szóló siker volt.
Igen. És ráadásul meg jó, hogy hazai pálya volt, de olyan emberek ellen motoroztunk, hogy ugye mi ott mondtuk, hogy hát kész, hát ez nem nekünk itt esélyünk, és akkor elkezdtük a magunk is dolgát csinálni, és ugye ez jött ki belőle, hogy mind a 4-en tovább jutottunk az Európa döntőre.
És utána igazából mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is már azért ott kopogtattatok az élmezőinek a vállán, hiszen már megcsípkedtétek a legnagyobb sztárokat itt is Európában.
Így van. Hát akkor már akkor csatlakozott ugye hozzánk egy Petrikovics, egy Kócsó Tóni, Nagy Rubi majd későbbiekben csatlakoztak hozzánk, de ez a 3-as, mikor megláttak bennünket, akkor már csak legyintettek egyet, hogy megint akkor már jobban hívtak minket, mert egy időben ugye Miskolc volt a fellegvár ennek a sportágnak, és mindig a miskolciak, mert ugye Sziránszky, Szőke, Jakab, Csató, ugye mondom a nagy neveket, Berec Peti.
Mészáros,
igen. És akkor ugye leváltottuk őket. És akkor ugye pontosan, nem is tudom, hogy hány évvel ezelőtt voltunk kint Prágában egy Grand Prix-n, azért mert másnap megligáztunk, és akkor találkoztunk a miskolci szurkolókkal, és akkor ők mondták, egy nagyon jó mondatuk volt nekik, hogy hát ők ezt tudták képzelni, hogy annak idején van valahol máshol salakmotorsport, Miskolcon kívül. Jó, hát van ez meg, jó, hát hagyjad már. És az akkor jött 3 zöld-fehér ruhás gyerek. De ez Hajdú, Adorján, meg én voltam. Én a juniorban, ők a felnőttbe aprítottak. És akkor, tehát igen, elismertek bennünket, onnantól kezdve nagyon sok nemzetközire hívtak bennünket. A VB-ken, akkor még nem volt EB, a VB futamokon csak dobogon tudtunk tovább jutni.
Igen, pont azt beszéltük, hogy régen nem az volt a kérdés, hogy magyar versenyző tovább jut-e, hanem hogy hány magyar áll a dobogón.
Így van. Hogyha ketten ott voltunk, ugye volt Abensbergbe például egy nagyon jó megmozdulásunk, ahol Adorján Tihanyi 14-14 ponttal külön futamot mentünk. Azt jól kikaptam, Istenem.
Ha már... Nem is tudom, hogy most mivel folytassam, a magyar bajnokival vagy a VB szerepléssel, de legyünk túl a hazai versenyeken. Pont a napokban Fekete Sanyival, az idősebbel beszélgettünk, és vele folytatott diskurzus során jutottunk arra nem döntés, hanem csak tény megállapítás, hogy neked igazából nem volt szerencséd, mert volt egy Adorján, aki begyűjtött 13 egyéni bajnoki címet, utána, amikor Adorján nem volt, jött egy Ferján, aki szintén zsinórba gyűjtötte. És te mögöttük voltál, de azért így is sikerült begyűjteni. Tehát így is lettél magyar bajnok, de emiatt nincs hiányérzeted?
Egy picit volt, mert ugye viszont arra büszke vagyok, hogy az Adorján fényei, most motorozása alatt én magyar bajnok tudtam lenni, illetve Matejt is meg tudtam fogni egyszer, a Matej Ferjánt, senki más. Senki más nem tudta megfogni, ugye Matejt, ameddig ő indult, ő magyar bajnok volt, én nekem egyszer sikerült, sose felejtem, amikor mondta egyen meg a szívét, hogy én ott hogy csináltam ezt a startot Miskolcon. Azt én sem tudom. Nem tudom, de nagyon eljöttem startból. Ugye, és ott az a fajta verseny volt, hogy a döntő futamon, aki nyeri, az nyeri az aznapi versenyt, és ott egy pont volt, tehát egy forma ponttal mentünk be. És én nyertem, ő lett a második a futamba, így lettem én a magyar bajnok. De volt egy kis ilyen, hogy is mondjam neked, nem keserű szájízem, hanem ezért mindig hajtott. Uh-huh. Nem igaz, hogy nem tudom megfogni. Nem igaz, hogy én mindig csak ott kullogok a második, meg a harmadik helyen, úgymond már kullogok, de hát abban az időben, hogy a magyar bajnokság azért az magyar bajnokság volt, egy igazi megmérettetés volt, sőt, sokan mondták, hogy érdekesebb volt, mint egy nemzetközi verseny.
Igen, Petrikovics Józsival beszélgettem, és neki is annak idején az volt a becenem, hogy az ezüstmotoros, tehát azért abban az időben nehéz volt itt kiemelkedni, mert tényleg annyi jó versenyző volt, hogy itt bajnoki címet a Dornájánon kívül nem nagyon lehetett ünnepelni, viszont neked kétszer tényleg sikerült. Na akkor kanyarodjunk vissza a VB-kre, mert eljött 1988, ami szerintem az egyik álmod lehetett, hiszen Lesnóba sikerült kiharcolnod a VB döntőbe jutást.
Így van, és ez úgy sikerült, hogy az a 88-as, tehát a 80-as években európai versenyző Lengyelországba nagyon nehezen tudott sikert elérni. Mert olyan speciális pályájuk van, nekik mai napig, csak ugye most már rájött mindenki, mint hogy én is rájöttem már a végén, hogy olyan speciális pályájuk van, ami nagyon nehéz volt labdába rúgni ellenük. És ugye sikerült ugye tovább jutni ugye az ebédöntőre, és ott érdekes módon ott nagyon-nagyon le volt herborba már a motorom, jöttünk hadafelé, és akkor Petrikovics mondta nekem, hogy adok én neked egy blokkot. Ez most komoly, ugye még nagyon jó barátságot ápoltunk, máj napig nem vagyunk össze, ez a semmi, csak már eltávolodtunk egy kicsit egymástól, és akkor mondja, ad nekem egy blokkot. Hát tényleg? Hát persze, gyere át érte. Csak szóljon a főnökünk, tehát Piroskapista, szóljon az öreg Szovátinak. Na hát ez meg is történt. Én átmentem a blokkért, ezt a blokkot csinálta Szabó Pista. Abból a limlom holmiból, amit Olaszországban, Charlie-nál, aki csinálta a GM-et, ugye most már a fia csinálja, a kukából összeszedett egy millió ilyen alkatrészt, hogy csinálta a motort Petrikovicsnak, hogy az mindig úgy repült alatta. Hát ugye, jó, ő is ilyen 60-61 kiló volt, én úgy szintén. Hát mondom, ugyanaz a súly, mondom, csak menni kell neki. Elmentünk, jött ő is, Szabó Pista, és akkor mondta, hogy mit tegyünk fel. Kérdeztem tőle, hogy te motorod, neked is tudni kell. Hát majd kipróbáld edzésen, de tegyük fel ezt. Hát mondom, tehát állni fogok egy helybe vele. Az áttételt. És akkor mondta, hogy hidd el. És a végén egy hazai versenyzővel, egy Andrzej Huscsával külön futamot mentem a főversenyző vagy tartalékért. És két körig én mentem második helyen, nyugodtan, szedtem a centiget, szentem, és akkor egyszer gondoltam magam, na akkor most megyek el neki. És az ő motorjával sikerült a VB döntőbe bejutni, hát én ott fel se fogtam. Tehát én azt sem tudtam, hogy hol vagyok, mert világbajnoki döntős én. Ugye akkor nem úgy volt, mint most, hogy benn van 12 ember, valamennyit beválogatnak, valamennyi bejut, és akkor azok mit tudom, 9-10-12 versenyen keresztül, ott egy versenyen dőlt el, hogy ki merre meddig. És azt mondja, hogy hát ráadásul meg kint Dániába, jó. Hát az abszem nem fért be, de egy óriási élmény volt. Egy óriás. Az mai napig majdnem minden mozdulata megvan. Ott volt mellettem egy Hans Nielsen, néztem, hogy ő hogy dolgozik. Barát Lajos első világbajnoki döntője, hogy akkor kezdett el nekem segíteni Lali, és akkor néztük, hogy egy Hans Nielsen mit csinál. És akkor kis zöldfülűek, hanem azért várjál már, én is magyar gyerek vagyok, ha várjál már, nem úgy van az, nem adtam fel. Figyelj, ott én úgy indultam el, hogy nekem nincs vesztenivalóm. Egy Hans Nielsennek, egy Erik Gundelsennek, egy Kelly Morán, vagy Show Morán, ezeknek volt vesztenivalójuk, egy Ermolenko, nekem nem. Én boldogan, önfelettem, motoroztam, hát 3 pontot sikerült össze kapirgálni.
Hát az olimpiai szintet túlszárnyaltad, ez volt.
Az simán.
Hát ettől nagyobb élményed is volt szerintem, 2 évre rá, 1990, Landshut.
Igen. Tehát ez a 88-as is nagyon óriási volt, majd jött a 90-es páros VB döntő, ahol Prágába harcoltuk ki a továbbjutást Zolival. Bejutottunk, és ugye 9 páros indult akkor, 6-an indultunk egy futamba. És hát előtte 2 évben Kócsó Tónival indult, és ha jól tudom, a 9-ből van egy 6. helyük.
Két hatodik
helyük van, azt hiszem. És akkor hát ő akkor is ugye a vezetőség ugye mondták, hogy hát ha egy ötödik hely, na hát a hattól legyünk már egyel előrébb, vagy valami. És akkor hát biztos, hogy sokan visszaemlékeznek erre a versenyre, hogy 12 futam, amikor mindenki találkozott mindenkivel, akkor a magyarok ott álltak az első helyen. Tehát én is csináltam a dolgomat, Zoli is, hogy a hat embernél nagyon nehéz a páros szisztémát felvenni.
Szinte lehetetlen. Igen.
Szinte lehetetlen. És ő is csinálta a dolgát, én is csináltam a dolgomat, és akkor a végén volt egy helyosztó, a helyosztónál ott én nagyon felszívtam magam, mert mondtam, hogy most szedd össze magad, Sanyi, mert itt a baj nem kevés. És akkor bejutottunk az 1-3-ba. És akkor jött Nádasdi Jancsi bácsi, Isten nyugasztja, és mondta, hogy tudják, hogy maguk harmadiktól rosszabbak nem lehetnek? És akkor ezt nem fogtuk fel. Hogy? Benn vannak a döntőbe. A döntőbe, aki legtöbb pontot csinál, az a világbajnok. Na, még most is ráz a hideg. Hát leblokkoltunk mind a ketten. A véleményem szerint, ez is volt már, mikor kérdezik, a véleményem szerint, ha nem blokkol le az agyunk mind a kettőnknek, se Zolinak, se nekem, én még azt is meg lehetne leckírozni, hogy egy második helyet megfogtunk volna. Ugye a dánok nyerték, az ausztrálok lettek a másodikok, szerintem megfogtuk volna az ausztrálokat. Véleményem szerint, de hát én úgy érzem, hogy ez a harmadik hely, és akkor beömlött a millió közönség. Azt se tudtuk, hogy ki kicsoda. Dobáltak bennünket előre, hát minden irányba. Hát ez egy óriási dolog volt, hogy világban, aki döntőn harmadik helynek felállna a dobogóra, hát én azt sem tudom, hogy merre vagyok. El is vittek pisilni gyorsan dopingvizsgálatról. Ott voltam egy másik 3 órát, alulján meg ott szidott, hogy ő neki kellett elmenni a sajtótájékoztatónak, hát nem sikerült, most mit csináljak? De hát foglalkoztam, én a boldogok voltunk nagyon.
Azt gondolná az ember, hogy akkor ez a magyar motorsport történetének a legfényesebb érme volt világbajnoki szinten. Sőt, Talmácsi világbajnoki címéig ez volt a legjobb eredmény magyar versenyzőtől a motorsportok tekintetében. Azt gondolná az ember, hogy ezt nagyon megünnepelték idehaza, tehát a szövetség részéről, meg mindenféle hivatalos szerv részéről, de én úgy tudom, hogy abszolút nem így volt.
Semmi nem történt. Abban az időben, meg szerintem most is így van, hogy a világbajnoki érmesek, azok összegyűlnek valahol, a FIM által rendezett nagy ünnepségen, és azok ott felmennek a pódiumra, a smokingba, lásd Zmázlikot, meg a második, meg a harmadik helyzet, és akkor elmennek egy ilyen nagy, hatalmas nagy ünnepségre, az hol itt van, hol ott van, és akkor átveszik a díjat. Na, ezt helyettünk átvették. Nekünk ez nem kell, nekünk fel kellett menni Pestre érte. És azt mondták, hogy ha legközelebb dobogón fogunk állni, talán még egy villás reggelit is kapunk. Odaadták a szövetségbe a plakettet, visszaültünk a Latviába, és hazajöttünk.
Kocintása, semmi sem?
Semmi. Semmi.
Hát ez még rosszabb, mint amit én tudtam.
Sajnos ez történt, de én megmondom neked őszintén, hogy nem foglalkoztunk vele valahol. Tehát egy akkora siker volt, amire azt mondtuk, hogy kíváncsi ezekről, hogy ki lesz az a következő, aki salakmotorba világbajnoki döntőn dobogónál.
Magyar?
Igen.
Nem tudom, hogy ismerjük-e már.
De hát megszületettem.
Igen. Tehát ez most nagyon nehéz kérdés. De az is az volt, amikor Rikádzon csapattársa voltál a Lengyel Ligában, Gdanszban. Hát akkor is összefújt bennünket a szél, és testközelből tapasztalhattam meg azt, hogy egyáltalán megkeresett a Gdansk, meg utána az, hogy lehet, hogy Rikádzon csapattársa leszel, aztán amikor együtt edzettek, együtt mentetek versenyre, azért ez is elég meghatározó élmény volt.
Igen, előtte való évben, mert azt hiszem, hogy ez 2001-ben volt, ha jól emlékszem, 2001-ben voltam extraligás a Gdanszki csapatnál, és ez 2000-ben volt egy világbajnoki futam Ljubljanába. És ott volt a lengyel élgárda. Drabik, Protosiewicz, még azt hiszem, hogy a Golub is ott volt. És én ott tovább jutottam negyedik helyről, vagy harmadik helyről, vagy harmadik, vagy negyedik helyről tovább jutottam az Európa döntőre. És ott volt egy lengyel edző, úgy hívják, hogy Kenjura. Most, ha jól tudom...
Csesztahovában.
Így van. Most láttam, hogy Csesztahovai klubnál van, a Kenjura, és télen jött egy telefon, hogy Jane Dobra Sándor. Jane Dobra. Most akkor mondja, hogy Ken Jura, a Dunksy csapatnak az edzője, és hogy ők szeretnének engem leszerződtetni. Hát egy darabig csend volt a telefon, mondom. És akkor mondom neki, hogy első osztály? Mondta, hogy nem. Extra liga. Mondtam neki, hogy hogy? Hát én azért nem vagyok oda felnőve. És mondták, hogy nem, menjek ki, azért Dunks 1000 kilométer, autópálya nélkül, menjek ki, szerződéskötés. És akkor mondta nekem, hogy Tony Richardson lesz a másik külföldi, ugye meg két külföldit lehetett leszerződtetni, hogy Tony Richardson lesz a csapattársam. Ó, jaj. Ulamek, akkor a Ulamek, a Cegielski, a Adam Pfeiffer.
Pfeiffer, igen.
Adam Pfeiffer, tehát ilyen csapattársaim voltak. És akkor mondtam, hogy hát, egy fene. És akkor mondták, hogy ők majd megmondják nekem, hogy hány pontot kell csinálni. Na, kimentünk az első versenyre, és akkor nekem is ki kell menni, ugye előtte edzeni. Hát egész nap ment az edzés, és mondtam, hogy hú, ez érdekes lesz, hát elkopik a motorom, mire hónapra a versenyre kell a sor. Majd este 6 órakor megjelent Richardson, és akkor tártottuk a szánkat, hogy ott motorozott. Próbálta a motorját, minden. Én mindig Ulamekkel voltam párba, ez a lényeg, és Ulamek egy nem egy barátságos versenyző volt ilyen télen, tehát ő egyénileg motorozott. És akkor szóltam Kenjurának, hogy mondom, ez így nem jó, hogy ő engem lögdös, meg rúgdos, én nem tudok akkor pontot csinálni. Na mindegy, az egyik első verseny, előtte gyűlés, és mondta az edző, hogy Sándor, neked már ma 6 pontot kell csinálni. Ó, mondom, hát 6 is sok. 7-et csináltam. De megcsináltam a 7 pontot, és akkor fú, hát el voltak ájúva, minden, majd a második verseny után szóltam, hogy nekem ez így nem jó, hogy Ulamek engem állandóan lögdös, mert minden, azt mondja, mentem a következő verseny, és akkor mondták, hogy semmi gond, semmi probléma, azt mondja, a mai verseny, azt mondja, Richardson a párod. Na hát szerinted? Hát azt sem tudom, hogy merre nézzek. Ott voltunk egymás melletti boxba, és sose felejtem, akkor egy gumival lehetett menni. Hát egy verseny, egy gumi. Illetve a csapat kapott még egyet. Defekt izénél, lehetőségnél. Hát itt igényre defekteltem. És mondták, hogy nem, megvárnak, gyorsan meg kell szerelni. Kiszerelt? Tony Richardsonnak a két szerelője. És akkor Richardson félretolt, mondta, hogy ne, te vedd fel a sisakot, megyünk be. Ott meg sisak a fejünkön, megvártuk, hogy 5-1. Az igen, mondom, de jó. Hú. És akkor volt, mikor integetett, hogy gyere ide mellém, hát várjál meg.
Így áll egy sőt.
Várjál, megyek, én csak nem tudom, hogy gyorsan, mint te. És akkor mindig volt verseny után beszélgetés, és akkor kérdeztem tőle, te mivel mentél? Annyira közvetlen volt, annyira barátságos, mindent elmondott. Még a fúvókát is elmondta, a gyújtást, az átétel, mindent elmondott, hogy mivel ment. Tehát nagyon segítőkész volt tényleg. Egy óriási élmény volt egyébként a csapattársának lenni.
A lengyel ligában...
Elnézést, főleg úgy, hogy Hans Nielsen már akkor abba hagyta, mert nekem Hans Nielsen volt a példaképem, és onnantól kezdve meg egy Richardson volt. Nem tudom, szimpatikus volt a motorozása, a megjelenése, minden, és ráadásul nem mondom pont a példaképemmel egy párba, milyen büszke voltam.
Pont ezt akartam mondani, hogy a lengyel ligában azért megcsípkedtétek a világsztárokat. Tehát úgy egy Hans Nielsent is legyőztél. Volt olyan versenyző, akire nagyon vágytál, hogy megszerezd a skalpját, de nem sikerült?
Hát most így elgondolkozva nem tudok. A Nielsen az nagyon a listámon volt. Az nagyon a listámon volt. Egy Hancock nagyon a listámon volt. Azt sikerült Kruskóba megfogni. Igaz, hogy egy nemzetközi versenyen. Azt meg tudtam fogni, de így igazából nem volt ilyen Per Johnson hazai pályán meg tudtam fogni, úgyhogy elmentem neki. Tehát addig küzdöttem, akkor motoroztunk 92-ben Zsezsóba az első osztályba, és addig csűrtem, csavartam, még el tudtam neki menni, és ő hazai pályán motorozott akkor Tolunba. Tehát nem a mostani Toluni pályán, hanem a régi Toluni pályán. És tehát ezek a világbajnoki skalpok, ezek mind olyanok voltak, hogy de ezekre úgy fáj, mondom, a legjobban ezért fájt a fogom. Ja, még Richardson még benne volt a listán, de azt nem. Azt felborítottam egyszer Angliában. Egy csapat végig.
Vagy így, vagy úgy, de meg vagy.
Nem oda mentem, elnézést kértem tőle.
Láttam rajtad, hogy jól esik visszaemlékezni. Sokszor szoktál nosztalgiázni?
Akkor nosztalgiázok, amikor ugye a kupáimat nézegettem, ott ülök a nappaliban, és akkor nézegettem a kupáimat, és akkor hú, hát az akkor, hű, ez ekkor. Nagyon büszke vagyok például a Kruskóban, amit nyertem, 3 babicot. És ezt olyan emberek ellen nyertem többnyire, akik mai napig nagy nevek, és arra nagyon büszke vagyok. És akkor mindig úgy eszembe jut, hogy...
Csak tényleg, ha már világban, igaz, hogy akkor még nem volt világbajnok, de pont Kruskóba verted meg Niki Pedersent.
Ezt akartam mondani, igen, hogy én éppen visítva bejutottam a döntőbe, és a döntőt meg megnyertem. Tehát a fél döntőt is megnyertem, meg a döntőt is, és elmentünk a sajtótájékoztatóra, ugye Szlovéniában a lendvaiak is ott voltak, mint újságírók, és tudtak fordítani nekem ugye magyarra, és akkor kérdezték tőlem, hogy milyen érzés, mert ha én álltam a dobogón, második azt hiszem, hogy Niki Pedersen volt, harmadik Matej, negyedik meg tán Virgil volt. És akkor mondtam nekik, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen emberek ellen én tudtam nyerni. És akkor volt az, hogy Niki nyert egy ilyen, mint egy hamuzó, egy akkora kis valami kis valamit, én meg nyertem egy hatalmas nagy kupát, azt így meglökte a kupámat. Hát azt hiszem, hogy pofán verem, már elnézést. Mondom, ne lökdösd az én kupámat, de nézd. És akkor tudom, hogy ránézek erre a kupára, na, mondom, ezt lökdösd a Niki.
Amúgy van hiányérzeted a pályafutásoddal kapcsolatban?
Nincs. Nincs. Én úgy érzem, hogy egyéni magyar bajnok voltam, junior magyar bajnok voltam, páros ezerszer, csapat ezerszer voltam. Voltam világbajnoki döntős, voltam világbajnoki harmadik helyzet. A ligában úgy érzem, hogy nagyon jó szerepeltem, mert nagyon jó pontátlagaim voltak. Mai napig emlékeznek ránk, hogy igen, mink letettük a nevünket ott a lengyel ligában. Mai napig emlékeznek rá. Legyen az első osztály, másodosztály, extra liga. Már az extra ligában sem volt annyira rossz a pontátlagom. Pedig azért most, hogy megnézzünk egy olyan pontátlagú versenyzőt, azért meglepődne valaki, hogyha ez egy Lindgren, meg egy ezek a nagy nevek most ilyen pontátlaggal motoroznak. Én egy ilyet tudtam produkálni.
A sok sérülés ezek szerint megérte?
Meg egyszerűen ezt már megkérdezték tőlem, hogy újra kezdeném, mondtam, hogy igen. Tudom, hogy mind megyek keresztül, mind mennék keresztül, azt mondtam, hogy igen. De lehet, hogy szabadba vágok, mert már látom, hogy kérdeznek, lehet, hogy ha most betegebb lennék a kelleténél, akkor nem. De, mint ahogy mondták, olyan, mint a svábogár, el sem lehet taposni, a csótány, hogy tehát még most ezt nem érzem, hogy nagyon nagy baj lenne belőle.
És szerinted a feleséged, Erika is kitartanom melletted? Ha most lenne egy időgép, és akkor azt mondanád, hogy na, Erika, kezdünk mindent előről. Szerinted ő is belevágna?
Hát ő lehet, hogy már nem. Ő már lehet, hogy ha most megkérdezi tőle, lehet, hogy azt mondaná, hogy még egyszer nem.
Egy elég volt, köszönjük.
Egy elég volt bajlódni velem. Egyébként azt, hogy nagyon sokat szenvedett, küszködött velem, amikor le voltam sérülve, nem tudtam mozogni, a WC-re alig tudtam kimenni, tehát az nagyon borzalmas volt az. A többi sérülés az annyira nem volt ágyhoz kötött, akkor inkább így mondom. Hát itt most legutóbb, amint megugrottam ezt a 9-8-at itt 20-án, hát ott semmit nem tudtak bekipszelni. Se a kúszcsontomat, se a bordámat, se a lapockámat, semmit. Másnap kiengedik, a két napon kiengedik, akkor menjek haza.
Ez a kórház, amit az előbb beszéltünk, akkor megszületett Rolinak a gyermeke, és a másik gyermekednek, Bettinának is van már egy kisfia, tehát kétszeres nagypapának vallhatod magad. Ezt Adóriántól is megkérdeztem, hogy te milyen nagyapa vagy. Tehát a szigorú, vagy az a nagyapa, hogy azt csinálsz, amit akarsz, hagyj bosszankodjanak inkább anyádék, meg apádék.
Nem. Rolinál az a probléma megvan, adódik, hogy ők ugye messze vannak, ők kint élnek Angliában. Tehát ott a kis csajjal én nagyon keveset találkozok. Egy évbe kétszer-háromszor találkozunk élőbe, tehát telefonon többször.
De ő angolul beszélte meg, nem?
Nem, még sehogy. Ő még sehogy. Mert most volt 2 éves egyébként februárban. Már most motyorékos szavakat, már most mondja, hogy papa, mama, már most mondja, meg hogy nem. Azt már nagyon tudja. És meg hát számol most már. Tehát ő elég sokat tud Olivérrel, meg soha nem, tehát ugyanúgy bánok vele, mint a saját gyerekeimmel. Ma az, hogy én most elkényeztetem, akkor én abban nem leszek jobb nagyapa, meg nem leszek a gyereknél nagyobb a szemébe, hanem elrontom. És az neki nem jó. Mert akkor itt lehet, ott nem lehet. Itt lehet, ott nem lehet. Nem. Nálunk ugyanaz a rend van, mint eddig volt. A két gyerekkel nálunk. Uh-huh. Ugyanúgy bánunk vele, ugyanúgy Erika is, mint én is. Még csak véletlenül sincs egy rossz szó se. Hát úgy imád bennünket, hogy ezt el nem lehet mondani. És motorra ült.
Pont ezt akarom mondani, hogy nem csak a nagyapai rész, hanem az édesapja is, nála is benne van a motoros vér a génekben. Mi lesz akkor, hogyha motorozni, versenyezni akar?
Hát kérlek szépen, én ezt elmondtam még a legelején, mikor pici volt, hogy gyerekek, az én génjeimet Bettina örökölte. Jó, hát most vannak már női motorosok. Még szerencsé, hogy lány lett. Ha ő fiú lett volna, már biztos, hogy benne motorozott volna, tehát motorozna. Az apja, Róka, ez a beceneve, ugye, köztudott mindenki, nagyon sok mindenki ismeri, Enduro, Cross, mind a kettőt először crossozott, utána most átment ugye Enduróba, és korosodik. És átment Enduróba, és mondta, hogy tehát két oldalról kapja a gyerek a géneket. És most ugye megtörtént most tavasszal, hogy a Robinak a kis szomszédjával van egy kis, ez a kis 50 köpcentis kis Yamaha, és mondta a szomszédja, hogy ő nagyon szívesen odaadja, mert összetörni nem tudja, eladni nem akarja, hogy Olivier motorozzon vele. Hát felvétel van róla, hogy először felült, eldőlt vele, oldalra eldőlt, hát ugye megvan benne a...
Úgy a
Rókának a vére, és meg a Tihanyi Bettinek a vére. Felállította, hogy felcipelt a motort. Először rárántott a gázra, mint aki nem volt még sosem motoron, és a következő pillanatban az a gyerek úgy elindult a motorra, az apja meg futott utána, mondta neki, fussál, te, én nem bírok futni. Úgy elindult a motorral, hogy hibátlanul. És azóta, amikor hazamegy az apa, menjünk motorozni. Van neki csizma, sisak, minden be van öltöztetve, hát élvezi. Hát mondom, az anyja is élvezi, nagyon. Uh-huh. Főleg a nagyanyja, hát meg főképpen.
Hát látva itt a depóképeket, megint körvonalazódni látszik egy Adorján Tihanyi versenyfutás, akár a salakpályán is. Azt azért még jó lenne megérni, nem?
Igen. Igen, büszke lennék rá, biztos vagyok benne. Annyit mondott Róka, ugye, hogy tehát a vejem, hogy ő egyet kér, ha ez a gyerek véletlenül salakmotorozni akar, akkor csak én taníthatom. Tehát ő ezt kikér magának, hogy csak én taníthatom meg, hogy vagy akarja majd, vagy nem. Igen, hát ott van a kis Adorján, nem jó, de várjál, a harmadik generáció.
A harmadik kis Adorján.
A harmadik kis Adorján, ugye egy, azt hiszem, hogy fiatalabb Olivértől, mert Olivér most 5,5 éves, Zolika meg...
Ő is olyan 5 körül lehet.
Nincs annyi. Szerintem egy éve fiatalabb. És hát az is megvan veszve a motorja. Na, mondom, gratulálok. Úgy van. Hát az, hogy milyen kitartásuk lesz, ha a Zolinak az unokájának olyan kitartás lesz, mint az nagyapjának, akkor nem lesz gond. Meg hogyha Olivernek olyan kitartás lesz, mint nekem, akkor ott mind a kettő versenyezni fog. Én mondtam is, hogy lehet, hogy egy új páros lehet, hogy megszületett. Na, hát na. Ki tudja.
Nem,
lehet,
ahogy mondják, hogy általában egy generáció kimarad, és nagyon sokan a nagyapjukra hajaznak. Na hát bízunk benne, meg hogy addig tényleg kitart a
salakmotorozás. Ez majd Bettinának mondja, hogy bízunk.
Ez már az ő dolga.
Igen.
Ha már Adorján. Világbajnoki bronzérmes vagy. De egyszer nekem azt mondta a Dorian, de szerintem sokaknak, hogyha te más sportágra adtad volna a fejed, a sportág az időjelben van, akkor te világbajnok lettél volna. Tudod, miről van szó?
Nem.
A táncról. Tehát mindenki tudja, hogy hatalmas egy rongyláb, Jani. Voltál, vagy még vagy is?
Figyelj, régen úgy volt, hogyha volt egy bál,
Vagy egy esküvő?
Igen, vagy egy esküvő, ugye? Ugye egy esküvő, akkor én este 8-szorokon felálltam, és hajnal 2-ig én vertem a padlót. Na most ez megfordult. Este 8-szorokon felállok táncolni, és 4-9-kor leülök. Tehát ez megfordult, ez az idő. Nagyon szeretek táncolni, ez biztos. Imádok, ugye hát Bettina ezt ugye tőlem örökölte szerintem, is tőlem is örökölte, hogy ugye ő ez táncszakon végzett egyébként Bettina, de imádok táncolni, ez biztos. Tehát, de mondom, most már az idő megfordult.
És most, hogyha ünneplitek a 60. születésnapot, biztos vagyok benne, hogy lesz zene. Lesz-e olyan dal, nóta, aminek fel kell hangzania ezen az estén?
Hú, nem tudom. Te nem azért gondolsz?
Én nem gondolok semmire, csak hogy van-e valami, ami nagyon közel áll hozzád, meg akár ezt a 60 évet is valamilyen szinten összefoglalja.
Nem, így nem volt így ilyen. Én nekem, hogy legyen egy nótám, amit én akkor el akarok énekelni, vagy hallgatni, vagy valami.
És hogyha a szívedre teszed a kezed?
Hát az igen, tegy a szívedre kezed, igen. Az a baráti körnek a himnuszunk. A himnuszunk, igen. Azt hittem, hogy ezért gondolsz a
James Bondra.
Nem, az 50-en voltatok kint.
Igen.
És ott ugye betették a KFT-nek a...
Igen, az Afrikát.
Igen, egy négyel csókért mindenem odaadom, és akkor úgy volt, hogy kapok is egy négyel csókot, de hát az nem jött össze, összejött, csak az asszony volt beütöztek.
Gondolom, lesz most is meglepetés, majd megkérdezem, hogy 60-ra mit talált ki Erika?
Nem tudom, most szerintem nincs, mert legalábbis nem tudok róla. Nem tudok róla, hogy lenne nagyobb meglepetés. Elképzelhető, nem tudom, de most egy kicsit úgy zűrösek a napjaink egy kicsit, hogy Erikának is új munkahelye lett, ott kellett neki hagyni a izét, kellett, hát felmondtak az ottani orvosnál, és akkor egy új munkahelyen van, amiben ugye most szokik belefele, akkor ugye nekem is ugye új munkahelyet kellett látni.
Igen, ezt kérdezni is akartam, hogy most mit csinálsz, most hogy vagy a bőrödben?
Most megmondom neked őszintén, hogy annak idén úgy mondta Perényi, hogy a tövisk az ott van bent hátul az alsó fejtáron, és az még nagyon ott van, ott is maradt szerintem. Nekem lépnem kellett, mondták, hogy lépjek. Jött velem szembe egy olyan munka, velő véletlenségből. Most ilyen, úgy hívják, hogy Colping támogatott szolgálat, és ilyen beteg gyerekeket, meg beteg embereket kell szállítani lakásról iskolához, onnan vissza, hogyha beteget, akkor be a klinikára, klinikáról vissza. Most jelen pillanatban ez a munkám, ezt végzem egy kis busszal, ami úgy hívják, hogy Colping szolgáltató beteg szállít, nem tudom, hogy pontosan. És akkor most egy kicsit úgy rátette a bejegét minélyeknél, ráadásul meg anyukám most már nagyon a rosszabbik oldalát mutatja az egészségbe. Hát ővel is nagyon szerintem most nem lesz nagy ünneplés. De meg a barátok átjönnek, mert az már le van fixálva, hogy azok átjönnek.
A himnuszt elének?
A himnuszt elének eljük.
És 4-9-kor mindenki elmegy lefeküdni.
Ja, igen, így szoktam mondani, menjünk, feküdjünk, mert mennének a vendégek.
Igen.
Hát figyelj, ez van. Most nem tudom, mit mondani erre. Lehet, hogy egy kicsit csendesebb lesz. Mert az nagy duranás volt ott akkor, az meglepetés volt akkor nagyon. Azt sem tudtam, hogy merre szaladjak. Te is bűnös voltam, mert te is szervezted.
Nekem akkor is apukád maradt meg a négyelcsónk mellett, tehát ő akkor is csúcsformában, hatalmas dumával, az is egyértelmű, hogy azt kitől örökölted. Mondtam, múltkor beszéltünk, hogyha a Salamosokból össze lehetne állítani egy kis csapatot, akkor egy dumaszínház simán megélne. Tehát vagy te, Szatmári Lackó, Adorján Zoli, és még sorolhatnám, tehát mint hogyha a motorozás mellé még ezt is kaptátok volna, jó Istentől ezt a tehetséget, tehát.
Igen, egyébként nagyon érdekes, mert mikor annó annak idén a Petrikó és Józsival a BBK-t nyertük, akkor felvittek fel valami rádióba, azt hiszem, hogy Nyíregyházán valami rádióba be kellett ülni. És akkor ugyanígy, mint ahogy most beszélni kellett, kérdeztek minden, és akkor, na hát a válasz tudod, mi volt? Igen, nem. Igen, nem. Ezek meg itt hol, az öregek hallgatták a rádióba. Akkor hazajöttem én egy házáról, hallom, majdnem megvertek. Hogy lehetek ilyen? Szerencsétlen, hogy nem tudok megszólalni a rádió. Hát mondom, nem olyan egyszerű az gyerekek. Hallom, most, igen, nem. Én is. Őnek is. Ilyen válaszokat adtam. De utána belejöttem.
Hát, hogyha nagyon unatkoznánk, hogy ezen lehet, hogy el kéne gondolkoznod még a hátralevő 20-30-40 évre, de bízom benne, hogy ez a tüske, az, illetve azok a sebek azért idővel gyógyulni fognak, és újra a szerves része tud majd lenni a magyar salamotrozásnak. Minden esetre, ugyanúgy, ahogy a beszélgetésünk elején, én nagyon sok boldog születésnapot kívánok, és jó egészséget neked és az egész családodnak. És köszönöm szépen, hogy megtiszteltél azzal, hogy születésnapod előtt egy nappal eljöttél hozzánk.
Nagyon szépen köszönöm, és bízok benne, hogy majd változik ez a dolog. De hogy milyen irányba, azt még nem tudom. De köszönöm szépen. Ünnepelni fogunk holnap. Azt nem tudom, hogy, de ünnepelni fogunk. Lehet, hogy már ma este is iszok egy pohár bort, azért előzetesként.
Váljék az is egészségére.
Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. A műsor nem jöhetett volna létre a támogatóink nélkül. Köszönet a Stílus Terv Kft-nek, a Schaeffler Magyarországnak, az MPS System Kft-nek.